61. álom. Kidugtam a fejemet a víz alól. Egy ember hosszúságnyira volt a parti móló. Onnan alacsonyra készítették, hogy az egyik végén a deszkák megérintették a víz felszínét. 3 karcsapással elértem odáig. Megkapaszkodtam, majd 2 kézzel kiugrottam a deszkákra. Ültem ott egy ideig. Lábaimat lógattam a meleg vízbe, és azon morfondíroztam, hogy megérzik-e a halak, amikor esik az eső. Nyár lévén fürdőnadrágban és egy szál rövidújjú ingben indultam haza. A strandtól az Apatini úton az első lakóházakig galagonya fasor vezetett. Mindegyik fa több mint 50 éves, többször kerékpárral teszem meg ezt az utat, de akkor nem élvezhetem annyira a fák adta árnyékot. Most gyalog, mezítláb jártam a fák közti poros utat. Szemerkélni kezdett az eső, majd nyári zápor lett belőle. Meg kellett húzódnom az egyik falombja alatt. A város felé tekingettem. Nem voltak messze az első épületek, ha szaladnék odáig, talán nem áznék meg annyira, de nem baj, ha vizes is leszek, úgyis nem sokára hazaérek. Épp amikor felbátorodtam, hogy neki induljak, valaki a vállamra tette a kezét. Tóth Feri a sportújságíró volt. Üdvözöltük egymást. Feri pecabotokat tartott a kezében. Feltételeztem, hogy horgászni indult, csak megbújt az eső elől. Beszélgetés közben Feri a munkámat kezdte elemezni. Kritizálta a magyar szóban megjelent írásaimat. Az egyik cikkről azt állította, hogy felületes, a másikról pedig, hogy túl durva. A sok helyesírási hibát is szóvá tette. Persze ő ezt mind újságírói szemmel nézte, a kritikák pedig a televíziós műsorokról szóltak. Aki ért hozzá, az tudja, hogy ott a kép előnyben van a szöveggel szemben. De nem akartam sokat vitázni vele. Egy alkalmas pillanatban rákérdeztem. Feri, te nagy horgász vagy. Minden tudsz a halakról. Mit gondolsz, a halak tudják, mikor esik az eső? Rám nézett csodálkozva. Előbb nem értette a kérdést, majd miután az agyáig ért, felháborodottan rám szólt. Ugye te most hülyéskedsz? Veled nem is lehet komolyan beszélgetni. Ezek után megfordult és a strand felé indult, én pedig a város felé. Közben elállt az eső, de felkerekedett a szél. A finom porszemcsékből mindenütt sár lett, bepiszkolódtak a lábaim, és vizes lett az ingem, és még fázni is kezdtem. A fasor egy kis parkosított részbe torkollott, azon kellett átmenni, hogy a házakhoz érjek. A kis ligetben fákkal, bokrokkal körülvéve egy kisebb ház állt. Sohasem mentem a közelébe. Gyerekkoromban is már banyatanyának hívtuk, mert mindig csak lányok, asszonyok éltek benne. Most is, amikor megközelítettem, csak a tekintetemet szegeztem rá. Nem merészkedtem a közelébe, pedig a ház nem is tűnt elrettentőnek. Alacsony, 4 vizes tetőszerkezete beilleszkedett a zöld környezetbe. A bejárat előtt verandát is építettek, 2 lépcsőfok vezetett fel rá. A kőkerítésen kimustrált bádok fazekakban zöldellő és színes virágok díszítették a házat. A terasz egyik sarkában régi megvasalt kocsikerék állt a falhoz támasztva. Az egész épület más benyomást keltett, mint amilyenre gyerekkoromban emlékeztem. Ezért megálltam egy pillanatra, hogy jobban szemügyre vegyem. Épp akkor lépett ki az ajtón egy középkorú, jó testalkatú asszony. 2 kezében egy hatalmas bádogvödröt cipelt, amelybe muskátlik voltak beültetve. Kellemetlenül éreztem magam, hogy bámészkodom, ezért tovább indultam. Nagy csörrenés és szitkozódás jutott a fülembe. Nem bírtam ki, hogy hátra ne forduljak. Az asszony a terasz lépcsőjén megcsúszhatott és hasra esett. Testének alsó része a teraszon, a felső része pedig a terasz előtti füvön feküdt. A vödör a kiborult virággal előtte hevert a fűben. Gyorsan odasiettem, hogy felsegítsem. Nem is vártam meg az engedélyét, csak elé álltam, és 2 kezemmel a hóna aljánál fogva felemeltem. Amikor feltápászkodott, észrevette, hogy sáros, piszkos lett a vékony nyári ruhája. Tenyerével tisztogatni próbálta, de igyekezete nem járt sikerrel. Ezt a ruhát ki kell mosnom, szólt hozzám. Köszönöm, köszönöm szépen, de magára is ráférne egy kis tisztogatás. Hát igen, az eső, a sár, de majd, ha hazaérek. Nem engedem így hazamenni, egy kávé vagy tea mellett rendbehozom az ingét. Kinyújtotta a kezét azzal a szándékkal, hogy lekezeljünk, bemutatkozzunk egymásnak. De rögtön vissza is húzta, mert észrevette, hogy egy kicsit sáros, ruhájába törölte, majd újból kezet nyújtott, Ellának hívták. Bent egy szerényen bútorozott nappalit láthattam, a szoba közepén kecskelábú cseresznyefa étkező asztalát három székkel. A tálaló szekrényt egy komód helyettesítette, amelyen két négy ágú gyertyatartó kapott helyet. Gyertyák is voltak benne, de ahány annyiféle. Látszott, hogy nem gyújtják meg őket mindegyszerre. Az ablak alatt egy heverő állt rajta, kis párna és egy színes mintás takaró. Úgy tűnt, hogy valaki nemrég pihent rajta. Ella az asztalhoz ültetett és elment ruhát váltani. Nem ellenkeztem, helyet foglaltam. Akkor jött be a másik helyiségből két lány. Az egyik 20 év körüli lehetett, a másik inkább a 30. éve közelében járt. A fiatalabb egyszerű, újatlan, pántos ruhát viselt, a ruha felső része testhez álló, a szoknya rész pedig harangszabású volt. Megdöbbentem, amikor megláttam, de nem a ruhaszabáson, hanem az anyag mintázatán. Fekete alapon fehér, emberi koponyák, azaz halálfejek sokasága mintázta az anyagot. A felső részen, a mellnél kezdődtek, mint apró pontok, míg a szoknya alján emberi fejnagyságúra nőttek. A lány arca sminkje és a koron fekete haja még ijesztőbb benyomást keltett, egy szóval az emo divatot követte. Az idősebb lány egyszerű világos kék, áthajtós ruhában jelent meg, derekát széles fekete vászonöv szorította. Hosszú szőke haja különös módon csomókba volt befonva. Lényegében mindkét lánya maga módján követte a divatot. Mivel ott csörögtek, forogtak a szobában, de hozzám nem szóltak, feltételeztem, hogy ők is ott élnek a házban. Ella visszajött egy vízszintesen csíkozott, szürke-fekete színű, pólószerű rövid ruhában. Az anyaga poliészter és pamut keveréke lehetett, mert a testéhez simult. A ruhát egy sötétbarna vékony kardigán fette, amelyet elől széttárva hagyott. Így észrevehettem formás alakját. Megállapítottam, hogy Ella semmiképp sem lehet a lányok anyja. Hogy kicsoda, azt is gyorsan megtudtam, mert a fiatal lány keresztmamának szólította. Ekkor Ella bemutatta a lányokat. A fiatalabbat Emesének hívták, de mindjárt szólt, hogy mindenki Eminek szólítja, az idősebbnek Margita neve. Fázni kezdtek a lábaim, ezt Ella is észrevehette, mert rögtön szólt Eminek, hogy készítsen egy lavúr meleg vizet. Legyintettem, hogy nem fontos, hiszen úgyis mindjárt hazamegyek, és ott rendbe teszem magam. Az asszony nem engedett el, rendbe akart tenni, és ezen kívül érdekelte, miről beszélgettem Ferivel. Honnan tudod? Mondtam most már tegeződve. Honnan tudod, hogy Ferivel beszélgettem? Ismered Ferit? Erre a kérdésemre nem válaszolt, csak annyit mondott, hogy a teraszról épp látni azt a galagonyafát, amely alatt beszélgettünk. Emi visszajött egy forró vízzel telt műanyag edénnyel. Ella közben kiment, hogy törölközőt kerítsen. Emi épp le akarta tenni az edényt a lába mellé, amikor visszaérkezett Ella a törölközővel, és azt ajánlotta, hogy inkább menjünk a konyhába. Ha ott kicsöppen, lábmosás közben a víz nem tesz kárt a parkettában. Bólintottam, és mindannyian átmentünk a másik szobába. A konyha szűkös, de rendezett helyiségnek tűnt. Kevés, de egyszerű bútorral rendezték be a lányok. Leültettek egy hokedlire a szoba közepén. Szinte felfrissültem, amikor beletettem a lábamat a vízbe. Valamit tehettek a vízbe, mert kékes-zöld színben játszott. Minden esetre nagyon jól esett. Csak az lett a gond, hogy a kis lavúrban a lábaim nem fértek el egymás mellett, mindig az egyiket a másikra kellett tennem és cserélgetnem. A végén sikerült megmosnom őket, azon kezdtem töprengeni, hová, mire lépjek ki a vízből. Nos, Ella ezt is megoldotta. A kezében tartott törölközőt leterítette a lavúr elé, Emi pedig elszaladt egy másikért. Amikor visszajött, felemeltem mindkét lábamat, és ő félrehúzta a lavúrt. Megtöröltem a lábaimat, és ráálltam a lenti törölközőre. Ella hozott néhány pár zoknit, igaz, mind lányos jellegűek voltak, de hát nem is lehettek másmilyenek, hiszen három nő élt a házban. Kiválasztottam egy semlegesnek tűnő párat. Egy bőrpapucs is előkerült. Azt mondták, kapták valakitől, de nekik nagy, nem is hordták, próbáljam fel. Nekem megfelelt. Felálltam, és megnéztem magam a tükörben. Maszatos volt az arcom és az ingem, illett megmosakodnom. Ella sürgött forgott körülöttem, vizet készített egy nagyobb edényben. Ott állt mellettem és várta, hogy levetkőzzek. Az ingem kellett neki. Azt szerette volna kimosni. Amikor átadtam, csak fürdőgatyában és zokniban maradtam, és persze papucsban. Hogy ne érezzem magam kellemetlenül, kiment, amikor mosakodni kezdtem. Tisztálkodásom után keresni kezdtem az ingemet. Hangosan kérdeztem, hogy hová lett. Erre bejött Emi, és elmagyarázta, hogy a keresztmama épp most mossa. Utána várnom kell, hogy megszáradjon, de ne izguljak, a nappaliban a kanapéra készített számomra valamit, amit ideiglenesen felvehetek. Kimentünk a másik szobába. A heverőn egy kivasalt, világos kék, elég szűk póló feküdt, amely alatt valami fehér lett. Csak amikor a kezembe vettem, hogy felvegyem, akkor láttam, hogy a világos kék pólóban egy fehér is van. Emi azt ajánlotta, hogy vegyem fel mind a kettőt egyszerre. Nekem az valahogy szokatlannak tűnt, inkább szétválasztottam őket. Kisült, hogy az alsó fehér pólón mellvarrás van. Kicsit kidodorodott az anyag. Ezért tették be a lányok a világos kékbe, hogy ne vegyem észre. Ha felhúzom mindkettőt, a hátam közepére fog kerülni. Miközben azon töprengtem, felvegyem-e vagy sem a pólókat, fázni kezdtem, mert beesteledett és lehűlt a levegő. Emellett nyírkosnak éreztem a fürdőgatyámat is, az is hűtött. A muszáj nagy úr. Beletörődtem és felvettem a pólókat. Akkor jött Bella és örömmel dicsekedett, hogy már a kötélen szárad az ingem. De ez nem nyugtatott meg. Azt kérdeztem, mennyi ideig kell várni, hogy megszáradjon. Erre nem válaszolt, inkább a gatyámra tekingetett. Azt nem adom, mondtam határozottan. De van itt a szekrényben egy csomó címkés uniszex alsó. Margit a keresztlányom szokott olyat viselni, amikor hidegebb van. Ella Margitra nézett. A lány ebből értett, és eltűnt a másik szobába. A Feri érdekel, azt várom, hogy elmeséljed, miről tárgyaltatok, szólt Ella, és leült az asztalhoz. Miért érdekel téged annyira a Feri, kérdeztem Ellát. Mert udvarolt a Margit keresztlányomnak, kisült, hogy nagy bunkó, magyarázta. Mivel meg kellett várnom, hogy megszáradjon az ingem, én is leültem. Már az első mondatom után Margit visszajött. Mindkét kezét beledugta a fehér gatyába, és maga előtt nyújtogatta. Így próbálta szemléltetni, hogy nem rossz az alsó, felvehetem én is. Mindketten várták a beleegyezésemet, de én nem tágítottam, pedig nem volt igazam. Eszembe jutott, hogy a háború után, amikor abban a nagy nincstelenségben éltünk, nővéreimtől örököltem a ruhaneműt, amit anyám vart. Mi gyerekek mind egyforma bugyikat hordtunk, eszembe sem jutott megkérdezni, hogy az alsó női-e vagy férfi. Ella látta, hogy nem tud rábeszélni, hogy vegyen fel a tiszta, száraz, meleg alsót. Kicsit várt, majd tovább faggatott Ferivel kapcsolatban. Ekkor röviden elmondtam a találkozásunk lényegét. A poént sem hagytam ki a halakkal és az esővel kapcsolatban. Ella elnevette magát. Szóltam, hogy telefonálnom kellene haza, mert már biztos aggódnak értem. Ella csak legyintett. Ő már azt is elintézte. Rákérdeztem, hogy miért segít nekem annyira, hisz most látott először. Bevallotta, hogy Emese nagy érdeklődéssel figyelt az ablakból, amikor vitatkoztam Ferivel. Megtetszettem neki. De mint aggódó keresztmama, amikor meglátott úgy piszkosan, meztelen lábbal, gyűrött ingben és fürdőgatyában, nem tudta eldönteni, hogy engedélyezze a lánynak, hogy barátkozzon velem. Ezért úgy döntött, előbb rendbe tesz, és utána felméri, hogy számításba jöhetek-e. És hogyan döntöttél, kérdeztem a végén. Elfogadlak így, ahogy vagy, és neked tetszik-e mese? Meg sem tudtam tüzetesen nézni. Most megnézheted, ott áll a hátad mögött, magyarázta Ella. Amikor megfordultam, ott állt Emi egy világos barna csadorban. Nagyon meglepődtem. Csak annyit mondtam, hogy már udvarolok valakinek.